Borok, illatok, színek, tájak, történetek. Ez a Bormárka. Iránytű borkalauz a mindennapokra. Mint ahogy a jó borokat utaztatás után pihentetni kell, úgy most a Bormárka csapata is megpihen egy kis időre, de az iránytű addig is a segítségükre marad, hiszen a korábbi adásaink beszélgetéseiből válogatunk. Ez a Best of Bormárka.
A mai Bormárka vendégei elsősorban a hölgyekkel illik kezdeni. Nyúlné Püra Beáta, a Nyakas Pince főborásza, az év bortermelője Magyarországon 2021 díjnyertese, illetve Körmendi József, a pincészet ügyvezetője, szőlészeti vezetője és növényvédő szakmérnöke. Aki esetleg az etyekbudai Nyakas Pincét valamilyen úton módon még nem ismerné, akkor csak dióhéjban, hogy a kínálatba mennyi finomsággal lehet találkozni, ha a fajtákat soroljuk fel, fókuszban elsősorban a fehér fajták, méghozzá az írsai olivér, a chardonnay, a Riesling szilváni, Sauvignon Blanc, szürke balát és rajnai Riesling, és a rozé alapanyagként pedig szóba jöhet a kadarka, a kékfrankos, a pinot noir és a merlot is. Szeretettel köszöntelek benneteket a Bormárkában, sziasztok!
Köszönjük a meghívást!
És hogy miért vagytok ketten jelen itt a stúdióban? Nem egy ilyen boxmeccset kell elképzelnetek sem nektek, sem nekem és sem a hallgatóinknak, hanem sokkal inkább világosítsuk föl, vagy fedjük föl a leplet mindarról, ami a szület velejárója. És ezt talán úgy tudjuk a legjobban megtenni, hogyha nem csak a borász szemüvegén keresztül, vagy szemein keresztül vizsgáljuk meg a különféle folyamatokat, hanem a szőlész megközelítése szempontjából is. Jó néhány kérdéssel készültem, meglátjuk, hogy az első részben mi az, ami belefér. Ne pörgessük még most vissza az elmúlt évekbe az időkerekét, maradjunk 2023-ban nyakunkon, és most nem ez, azért használtam ezt a szót, mert hogy Nyakas Pince és hogy milyen frappás lesz, de hogy javában itt van körülöttünk a szüret ideje. És az indító kérdésem az, hogy milyen várakozással futottatok, vagy mentetek neki az idei szüretnek, kezdjük a hölgyekkel először, Bea.
Én mindig azt szoktam mondani, hogy azt hiszem, hogy azon szakmák között vagyunk, olyan szerencsések vagyunk, hogy nekünk minden évben megadatik, hogy újra megújuljunk. Ez megint egy olyan lehetőség, amit azért addig gyűjtögetjük, tehát az, hogy most milyen évjárat volt előtte, de egymás borait kóstolgatjuk, vagy mondjuk borversenyeken, és azok a tételek, amelyek felfedeződnek, illetve hát számunkra tetszenek, és esetleg új technológiák vannak, vagy olyan helyen jártunk, vagy olyan szakmai találkozók voltak, ahol esetlegesen valami még jobban megtetszett, és ki szeretnénk próbálni, akkor ugye előtte alapvetően tervezünk, hogy milyen típusú borokat szeretnénk készíteni. Természetesen az adott évjárat az ugye mindig azért meghatározza, hogy milyen lehetőségeink lesznek, és akkor úgy próbáljuk, hogy nekem megvan, hogy akkor milyen fajtából mit szeretnék. Szétosztjuk előtte, mindig megvan, hogy körülbelül hány mázsára számolunk, abból hány hektó borunk lesz. Az előző évjáratoknak is, hogy akkor mennyit fogunk palackozni, miből mi lesz, milyen stílusú borokat, és hát ehhez mérten próbálunk fölállni. Aztán majd kiderül, hogy amit elterveztünk, az meg tud valósulni, avagy sem.
Most Józsefre nézek, főleg azért is, mert gondolom, hogy egy szőlész életében a szület kicsit olyan, mint ahogy a világra születik a kisgyerek. Tehát ott van a termés, amivel az azt megelőző időszakban is nem kis gondosságot és alaposságot kellett belevinni. Jó egészséges feltételezés az a részemről?
A szőlészként úgy viselkedek, mint a szülő, aki az ajándékot próbálja a borásznak oda nyújtani, és nem tudja, hogy milyen lesz a reakciója.
Rejtegetni.
Ezt azért úgy megszoktuk egy kicsit ideologizálni, tehát én mindig azt mondom, hogy hát a borász csak rontani tud tovább, mert amit a szőlőbe bevittünk, abból tud gazdálkodni. És hát ilyen jó évjáratoknál, akkor büszkén kihúzom magam, hogy egy szép szőlővel indultunk bele ebbe a szüretbe.
Egy örökzöld kérdéssel haladjunk tovább, és akkor itt jön az talán, amikor a szőlész és a borász kicsit szemtől szembe is néz, mert úgy gondolom, hogy bár vannak átfedések, de feltételezem, de majd vagy kijavítottok, vagy pedig ráerősítettek a feltételezésemre, hogy mennyiben igaz vagy sem, a mennyiség versus minőség kérdése. De gondolhatok itt arra akár, hogy a szüret szempontjából egyszerre, és akkor minden, ami a csövön kifér, vagy lépcsőzetesen. megint csak a hölgyekkel kezdünk, de aztán lesz majd, amikor fordítunk a sorrenden is.
Azért nagyon fontos, ugye mindig előtte, mielőtt elkezdjük a szüretet, próbaszüret alapján dolgozunk, és a próbaszüreti eredmények alapján döntjük el, illetve, ami nagyon-nagyon fontos, hogy milyen típusú borokat akarunk elkészíteni. Éppen ezért, ami a kérdésed volt, olyan nincs, hogy mindent egyszerre, tehát hogy legalábbis nálunk, akkor így mondom, mert mindenkinél más és más, hogy milyen borokat szeretne elkészíteni. Ugye mi 2021-ben mi hoztunk be pezsgő alapborokat is, ez ugye, amit szoktunk mondani, hogy az nem, természetesen nem teljes érésbe hozzuk be, a rozénak valót sem teljes érésben, úgyhogy ez mindig ugye egy korai szüretet jelent, de természetesen a másik véglet, a másik pólus, a késői szüret, amit ameddig csak lehet, és ameddig meg tudjuk őrizni, kint hagyjuk ugye az egészségi állapotát nézve, és várjuk az isteni csodát, hogy betöppedjen, hogy minél szebb és betöpped és jó minőségű szemeket tudjunk beszüretelni. Tehát ez ugye nagyon fontos még egyszer, hogy akkor milyen típusú borokat szeretnénk készíteni, illetve a bizonyos fajtáknál is, mondjuk egy írsai, az bejön, ugye elkezdjük, és az bejön egészen a legvégéig folyamatosan nap-nap után, de mondjuk egy Chardonnay-nál, vagy egy Sauvignon Blanc-nál, vagy mondjuk egy szürke barátnál más és más típusú, van a korai, közép és késői szüret.
Szőlész úr, hogy látja mindezt a mennyiség versus minőség kérdését, főleg a szőlő a gyümölcs tekintetében?
A cégünk felépítéséből következően mi alapvetően termelő pincészet vagyunk. Ezt én úgy fordítom le, hogy a közel 200 hektáron gazdálkodunk most már, ennek egy része még nem termőültetvény a többi terem. Gyakorlatilag ez az alapanyag bázisunk, és szerencsére nem vagyunk arra rákényszerítve, ami most sajnos az ilyen-olyan szőlőfelvásárlási árakból a csak szőlőtermelők a mennyiség felé kénytelenek elbillenteni, hogy a bevételi szorzatuk jobban alakuljon. Mi nagyon pontosan tudjuk, hogy mi a saját magunk készítünk bort belőle, ezért az ültetvények terhelését abszolút ehhez igazítjuk. Tehát ez egy nem túl alacsony, nem túl magas, mivel a mi borstílusunk nem igényel egy fürt per tőkés terheléseket, hanem egy közepes terheléssel dolgozunk. Annyi felvásárlásunk van csak, ami esetleg a termékszerkezetünkből adódik, azt pedig most már az évek során próbáljuk ültetvénnyel utolérni.
Most lesz az első olyan pillanat, amikor fordítunk majd a válaszadók sorrendjén, de lehet tetszőleges is, hogyha valaki tetvágyat érez magában, akkor...
Abba ő fog nyerni.
Teszteljük majd ezt is. Azért is szeretném, hogy teszteljük, mert fölmerült most itt a beszélgetés során, ahogy be az első kérdésre válaszolva, hát tulajdonképpen úgy foglaltad össze mindazt, ami most a szüretet jelenti a pincészet életében, hogy egy minimum egy kisebb logisztikai csapat szükségeltetik ahhoz, hogy ilyenfajta szervezettség, koordináltság lezajlódjon. És hát most, bár tudom, hogy ez mindig egy olyan sarkalatos kérdés, ami nem biztos, hogy a jó irányba változik, de mégiscsak itt vagyunk a Trend FM-en, talán megkerülhetetlen, és kíváncsi vagyok arra, hogy nálatok a tapasztalat nem csak idén, hanem akár az elmúlt egy-néhány évben itt mutat. Ugyanis felmerül az a kérdés is, hogy kézi vagy gépi szüret. Nem kell feltétlenül állást foglalnotok, lehet, én annak is örülnék, hanem körbejárhatjuk a kettőt külön-külön is akár, és akkor mindenki, akár a hallgatóink, nézőink majd levonhatják a következtetés maguk. Én például azért a neveltetésemből, meg a hagyományokat ápolva a kézi szüret mellett tenném le a voksom. Igen ám, de fölmerül szerintem egy olyan kérdés, ami sok borászat életében kritikus, hogy megfelelő munkaerő rendelkezésre áll, és ott lesznek, és becsülettel végzik a munkát, időben elkészülnek a munkával. Tehát ezek mind nyitnak ki, ez olyan, mint a Pandóra szelencéje, hogy egyszer kinyitjuk, akkor kiszabadul, és onnantól kezdve nincs megállás. Közben meg a gépi esetében bármennyire egyre is feltételezem, itt majd megint József segítségemre lesz, vagy reménykedem benne, hogy bármennyire szofisztikált eszközök állnak a rendelkezésre, én már olyat is hallottam, hogy akár ezek a gépek egyik másika képes, akár éjszaka is zavartalanul végezni a szüretet, csak igen ám, akkor a hőmérséklet odakint más, és ki tudja, hogy az hogyan kerül majd be. De segítsetek itt, most én csak feldobigáltam néhány labdát, a kérdés változatlan, van-e egyáltalán, feltehetjük ilyen formában a kérdést a nyakas pincészet életében, kézi versus gépi szüret, vagy nem?
Mindenképpen. Most én vagyok a sokkal-sokkal idősebb és régebbi bútor darab a cégnél, mint a Bea, Én úgy kezdtem még a pályafutásomat, hogy az első egy pár évben körbe jártam az iskolákat, és volt, amikor 300 óvónőképzős diák szüretelt, 12-15 volánbusz hozta ki a szőlő ültetvénybe ezeket a lányokat szüretelni, és akkor azt kellett megoldani, csak kézi szüret volt, ráadásul sokkal nagyobb területen dolgoztunk. Mondom, a diák szüretnél több száz, de egyébként amikor már csak felnőtt szüret volt, akkor is 100-150 ember dolgozott ki egy nap a szőlőbe. És nagyon sokáig azt mondtuk, hogy a kézi szüret az a mi megfelelő minőséget produkál. Elég gyorsan változott ez a helyzet. Először megjelentek úgy a gépek, akkor mi még a Hungarovin hozzáállítottunk be szőlőt, amikor egy vontatott szőlőkombányt kipróbáltunk. Én azt mondtam, hogy ide többet gépet be nem engedek az ültetvénybe. Az ültetvényt rongálta, nagyon nagy veszteségekkel dolgozott, tehát hosszú tehát időre elfordultunk a gépi szürettől.
Többet vitt, mint hozott.
Igen. Aztán az évek során sokat léptek előre a szőlőkombájnok. Nagyon sokáig kitartottunk mi még a szőlő kézi szüretelése mellett, és valahol ez úgy párhuzamosan történt, hogy el is fogyott a kézi munkaerő, akivel lehetett szüreteltetni, illetve a gépek, és ahhoz én azt mondom, hogy nálunk a behordó technológiát, amikor már meg tudtuk teremteni azt, hogy egy korszerű technológiával vigyük be a pincébe a szőlőt, akkor váltottunk gépi szüretre.
Akkor, hogyha a két serpenyőbe helyezzük el most képletesen a kézit vagy a gépit, akarva akaratlanul, de pusztán csak az általatok elmondottak alapján a gépi irányába mozdulunk el. Fokozatosan a kérdés már csak az arány meg a sebesség, feltételezem, hogy ez mennyire gyorsan, mennyire hangsúlyosan inkább a gépi irányába mozdul el.
Ahhoz hasonlítanám, mint amikor a dugózárásról váltottunk a csavarzárásra, hogy egyik évben kipróbáltuk, hogy a következő évben 80-90%-át már csavarzárral zártuk a borainknak. Gyakorlatilag az első év, amikor kipróbáltuk a gépi szüretet, és utána a szüret végére megvásároltuk az első kombányunkat, onnantól kezdve az ültetvény szab gátat, tehát van egy pár olyan GDC, vagy kettős függöny művelésű ültetvény, ami a gépi szüretre alkalmatlan, és van egy pár olyan idős egyes függöny ültetvény, amit ugyan alkalmassá tettünk gépi szüretre, de a időnként a gép kímélése érdekében még kézzel szedünk le. Innentől kezdve az új telepítési ültetvényünk egyértelműen gépi szüretre készültek, erre települtek el a támrendszerétől kezdve a sorméretig minden. Annyit tennék még hozzá, mint amikor mondtad, hogy ez egy komoly logisztikát igényel. Én azt mondom, hogy ez a logisztika egyben a minőségnek is az egyik záloga. Tehát itt valóban le kell szervezni, hogy ott a kombájnnál ott legyen akkor a behordókocsi, bejöjjön a pincébe, ott ne legyen foglalt a gép, és akkor meg lehet valósítani azt, hogy gyakorlatilag a kombánytól 20 perc alatt beér a szőlő, 20 perc alatt feldolgozzuk, fölmegy a kocsi. Ha visszagondolok, ha ott lenne nekünk egy garatunk, már is elkényelmesednénk, mert hát a garatba lehet borogatni, ott lehet gyűjteni. Láttunk elképesztő negatív példákat garatokra, hogy mi minden van egy garatba egy pár órán belül. Ezt mi kivédjük ebből, hogy ezt így kell feldolgoznunk.
Természetesen azért azt hozzáteszem, mert hogyha most a borászok is hallgatják, és valaki csak a kézi szüretre, azért nem mindegy, hogy 5 hektárunk van, vagy közel 200 hektárunk van. Tehát nagyon sok minden fajta, tehát maga a fajta szerkezettől ugye egyáltalán milyen művelésmód, milyen érettségi állapot van. Tehát azért ezt úgy csak így azt gondolom, hogy nem lehet. Most mi a saját oldalunkon tudunk, és a mi tapasztalatainkról tudunk beszélni, de nekünk is van, hogyha mondjuk a Menádok borcsaládot nézzük, tehát hogy a kézi szüret ott van, de hát az már egy nagyon minimális, tehát az csak pár hektár. Azért, tehát ezt az egészet én azt gondolom, hogy így kerek az egész, ha ezt is így mondjuk.
József, még szerettél volna valamit hozzá.
Valóban a Beának a mondatait szeretném erősíteni, mindenkinek saját magára kell igazítani ezt a dolgot. Ezt abban is támasztanám alá, hogy ugye nekünk az egyik legkedveltebb termékünk a nyakas írsai olivér, ezt mi megpróbáltuk ültetvénnyel is lekövetni, ez igazából most már azt jelenti, hogy az ültetvénynek a fele Irsai Olivér, és ugye a következő, és akkor itt egy kis cicamacska szöveg a borász szőlész idő, meg kell felelnünk a borász igényeinek, hogy milyen paraméterekkel hozzuk be. Ez azt jelentette, hogy ezt kézzel képtelenség teljesíteni, hogy egy Irsai Olivért ilyen mustfokkal, ilyen savval lehetően minél nagyobb mennyiségbe hozzunk be. Sőt, ez már a gépi szüret sem tudta teljesíteni, és én nagyon sokáig ellenálltam, de most megvásároltuk épp ebből a szempontból a második kombájnunkat is, önerőből pályázat ilyen, hogy ezt a nagy tömegű irsait egy viszonylag koncentrált technológiai érettségében be tudjuk hozni.
Tehát akkor nagyjából elmondhatjuk azt, hogy meglett végül is a borásznak az akarata.
Mikor nincs meg?
Ez valóban most mondhatjuk főszabálynak? A szőlészborász életében? Erről még nem beszéltünk, de közelítünk ahhoz a részhez, amikor ez a, hát én szinergiának szeretném nevezni, mert hiszek abban, hogy a két szerepkör nem külön-külön létezik. Persze mindenkinek megvannak a saját feladata, a saját szakterülete, de valahol akarva akaratlanul, az emberi tényezőn túl a hídképzésnek meg kell lennie, hisz ha az nincs meg, vagy nagyon ilyen ingoványos talajon van, akkor feltételezem, hogy ez a végeredményben is megmutatkozhat.
Hogyne. Hát, hogyha ez a kettő nem együtt van, és nem egy akarat van, akkor minden szétesik. Ez pont egyébként nagyon jó, hogy mind a ketten nagyon szeretünk kísérletezni, és mindig a minőség, a jobbítás céljából. Tehát, hogy most nézzük, hogy mit tud a Józsi és a szőlőben, hogy minél jobb minőségű szőlő legyen, amiből én minél, mert ő meg ugye elvárja ugyanúgy, hogy minél jobb eredményeink legyenek meg. Hát ez a kettő megint csak, hogyha nem együtt mozog, és hogyha nem úgy van, hogy amit már elmondtam, hogy pezsgő alapbortól ugye egészen a másik paletta, a kései szüreték, hogyha nem úgy van, hogy együtt dolgozunk, és akkor tényleg az úgy van mecve, az úgy van mondjuk most, hogyha nézzük a növényvédelmi szempontokat, hogy még kint hagyjuk, akkor ő még rá tudjon menni olyan növényvédőszerekkel, hogy abban az időszakban, amikor mi szeretnénk leszüretelni, akkor az szedhető legyen, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy azért mennyi, nézzük csak a mostani időszakot, hogy hány embernek, hogy a peronospora, lisztharmat, minden, de hát, hogy szedni kell, és nem ért le az elővárakozási idő, akkor ugye az ember nem tudja behozni. Úgyhogy ez semmiképpen nem lehet együtt, ez csak együtt kialakítva, és már nagyon az elején, hát a mecce, de hát ezt az egész a meccéstől kezdve, hogy egyáltalán hogyan is és mennyi legyen azon a területen és bizonyos fajtáknál. Tehát ez mindig is együtt gondolkodás volt.
Sokat beszéltünk már a borokról, nem csak a szőlőről, és még többet fogunk az adásunk második részében, ami hamarosan néhány perc múlva közeleg, ebből kifolyólag le kell zárnunk ezt a beszélgető részt, amit mindig a szokásos tényezők is mini rovattal tesszük meg, még akkor is, ha most kicsit különlegesebb a fölállás. Ezt a rovatunk a borcseppek keresztnevet kapta meg, így neveztük el Zoltánnal és Gáborral közösen. Pusztán azért, mert az idézőjeles merénylet, amit ilyenkor elkövetünk, hogy korábbi interjúkból szoktunk szemezgélni, fölkészülve a vendégeinkből. Nem teljes interjú szeleteket osztunk meg itt az adásban, hanem pusztán csak kicsi cseppeket, és hát innen akkor az elnevezés. És most bár mind a kettő kis borcsepp Bea által nyilatkozott interjúból származik, és az első az 2021 áprilisában hangzott el. Mindig hangsúlyozom, hogy csapatmunkában dolgozunk. A szőlészek, borászok, pályázatfigyelők munkája egyaránt nagyon fontos, de kell, aki vezeti a borászatot és megszabja az irányokat. Fontos, hogy egy-egy fajtánál az első és az utolsó palack is ugyanolyan legyen.
Maximálisan egyetértek, és nagyon remélem, hogy ez végig, illetve azt gondolom, hogy ez csak így lehet folytatni, és tehát ezt mondhatnám azt, hogy az egész, én remélem, hogy jó sokáig fog még tartani, és a nyakas pincénél fogom úgymond a nyugdíj előtti, és az utolsó, és még azutáni, nem is tudom, hogy meddig, de azt gondolom, hogy ez ilyen forever.
Tulajdonképpen ez az idézet akarva, akaratlanul, hisz nem tudtam, hogy hova fog kifutni a beszélgetésünk, de megkoronázza mindazt, amiről az elmúlt egy néhány percben beszélgettünk. És akkor jöjjön a második borcsepp, ez most talán inkább Beáról szól, mint az első. Majd mindjárt kiderül, hogy miért mondom ezt. Ez frissebb, ez 2022 májusában nyilatkoztad. Az utóbbi években figyelem magamat, és úgy látom, hogy egy adott évjáratból mindig az a kedvenc, amelyik a legmakrancosabb, amelyikkel meg kellett küzdenünk. Továbbra is így gondolod?
Abszolút. Ez az utóbbi években is, ez tényleg valahol pont most valaki mondta is most, hogy neki ez mennyire tetszett, és mondtam neki, hogy ez nem egy ilyen PR szöveg volt, hanem ténylegesen. Tehát amiért az ember megküzd, és az, tehát mindegyik, az hiszem, talán ebben a cikkben is talán úgy volt, hogy ez olyan, mint amikor, hogy ugye három fiam van, mindenki más és más. Mindenkinek megvan, hogy mi a, ami szerethető kevésbé, és az ember hogyan támogatja. Tehát egyformán szereti mindegyiket az ember, de mégis valahogy más. De ha a szeretetet mérni lehet, mértékegysége, akkor azt gondolom, hogy mindenkinek ugyanaz. Pontosan ezért, tehát az összes bornál is így van, hiszen mindegyik egy alkotás, mindig csak a pozitívum, és hogy csak a jó akarás, és mint a gyereknevelésben is, hogy elindítjuk az úton, aztán, hogy mi lesz belőle, ugye az az ő akaratán is, meg én mondom, azért szoktam mondani így a Jóisten is, hogy merre felé fog kifutni a dolog. De igen, amiért meg kell szenvedni, itt lehet, hogy ehhez már így meg kell érni, és már idősebb fejjel így mondom, de ez az utóbbi években, ez teljes mértékben is még most is elhelytálló.
A legutóbbi évjáratot példaként véve, melyik tételeteket mondanád a legmakrancosabbnak?
Nem volt egy jó évjárat, tehát most ugye azt mondom, hogy egy nagyon-nagyon embert próbáló, borászt próbáló, szőlészborászt próbáló évjárat volt, és hát ez az évjárat az volt, ami hihetetlen asszály volt. Azért gondoljunk bele, hogy kint volt, bármit megtettünk, és bármi, és a Sauvignon, ami alapvetően a kincsünk, és a Sauvignon alapvetően nem szereti a nagyon-nagyon meleget, tehát inkább hűvös évjáratokban adja a legszebb arcát, akkor mutatja meg igazán magát, hát a Sauvignonnal küzdött. Tehát az utóbbi években egyébként a Sauvignonnal eléggé szépen lehet küzdeni, de a tavalyi az embert próbáló volt.
A következő egy-néhány percben még a Sauvignon az előtérbe fog kerülni, de nem lövünk le előre semmi meglepetést. Most elmegyünk egy néhány perc szünetre, és az adás második részében már az oly sokszor emlegetett borokon lesz a hangsúly. Tartsanak velünk!
A szünet után folytatódik a Bormárka, itt a Trend FM-en.